Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, itt van a vonalban Weiner Senyi Tibor barátom, akivel sokszor szoktunk beszélgetni, hiszen ő méhész és költő és irodalomtudós, és sokat szoktunk beszélgetni hát méhekről, meg irodalmárokról, például Hamvas Béláról, meg költőkről is, de róla, az ő verséről valahogy soha nem beszélgettünk, vagy csak keveset, vagy talán egyszer-kétszer idézett egyet-kettőt, de most itt a jó apropó, hiszen lesz egy könyv bemutatója, egy új verses kötetének a bemutatója, méghozzá december 21-én a Kettős Pont Színházi térben. Szia Tibor, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, nagyon szépen köszönöm a megkeresést, meg az interjút. Ez az első alkalom, hogy nyilvánosan beszélek a egy hónap múlva megjelenő új verses kötetemről.
Nagyon megtisztelő, és köszönjük. A verses kötetet címe az, hogy Ugar, és én soha nem gondoltam volna, hogy te egy ilyen címmel fogsz megjelentetni egy kötetet, és rögtön, ahogy kinyitja az ember a könyvet, ott van egy kis szó magyarázat is, az ugarnak a mint mezőgazdasági, mint átvitt értelemben való értelmezésére, mint ahogy ezt egy szótárban szokták megmutatni. Belemenjünk ebbe, vagy egyszerűen azt mondod, hogy ugorjunk ezen át, hiszen mindenki tartsa az ugart annak, aminek akarja.
Nem, belemehetünk ebbe.
Jó, hát nyilván mindenkinek az Adi verseny belsőre, tehát azt gondolom, hogy ez a magyar ugar, meg nyilván megjelennek különböző képek, a mezőgazdasági része azt gondolom, hogy kevesebbeknek. Szóval miért ugar?
Nagyon sok oka van, és ezért is van ott ez a szó magyarázat, amiben a magyar nyelv értelmező szótárából. Vannak ennek más magyar irodalmi vonatkozásai is, de elsősorban én itt a külső és belső ugarra gondoltam. Van egy címadó vers is a kötetben, aminek ez a címe, ami egy nagyon kemény vers, és ez ellentétben a 10 évvel ezelőtt megjelent Pihik verses kötetemmel, ami egy lágyabb, egy az ifjúságból a felnőtt férfi korba érő alanyi költőnek a lelki naplója volt. Ez a kötet, ez egy felnőtt férfinek a nagyon határozott világa, nagyon-nagyon kemény drámákkal, gyászsal, tragédiákkal együtt, és azoknak a feldolgozásával is, illetve reflektál a kötet arra is, hogy mi van, vagy mi lehet Magyarországon, hogyha a műveletlenség végképp eluralkodik.
Szóval ilyen értelemben is használod az ugart. 10 év azért az nagy idő. Miért vár az ember 10 évet egy ilyen kötet kiadásával, illetve ehhez kapcsolódik a kérdésem másik része, hogyha jól tudom, ez közösségi felajánlásból magánkiadásban jelenik meg, és azért te egy jegyzett költő vagy, József Attila díjas, tehát azt gondolnám én, hogy te nyugodtan befáradhatnál akármelyik szerkesztőségbe, akármelyik komoly kiadóhoz, és ott egy profi szerkesztővel együtt hát létrehozhatnátok egy dolgot egy kiadónak a berkény belül, de végül is te nem így döntöttél.
Hát ez már egy ideje így van, András. Az az igazság, hogy amióta a Békási kötetet megcsináltam, igazából a Pihik kötettől kezdve jelentkeztek azok a problémák, amik mind anyagilag, mind erkölcsileg megkérdőjelezték azt, hogy érdemes-e bármilyen nagy magyar kiadóhoz elmenni szerzőként, és aztán én próbálkoztam egyébként ilyesmikkel, most ebben nem mennék bele. A legutóbbi könyvem a Méhészet művészete egy méhészeti szakkönyvkiadónál jelent.
Na jó, igen, mert az egy komoly dolog. Nem úgy, mint a költészet.
Igen, és azért a 10 év alatt megjelent 3 könyvem, a Hamvas esszéim, annak 3 kiadása igen. Volt, a Vörös Sándorról szóló esszékötetem és a Méhészet művészete. Ezek mind ugye esszék, a verseket én sokkal nehezebben, lassabban, nem is azt, hogy nehezebben, inkább azt mondom, hogy lassan és keveset írok, és sokszor visszatérek hozzájuk, és átírom őket. Ezek a versek, amik ebbe a kötetben vannak, ezek megjelentek különböző folyóiratokba, a Pozsonyi Irodalmi Szemlébe, a Kaligramba, az Élet és Irodalomba, a Literem, szóval egy csomó folyóiratba itt-ott megjelentek, és Azóta is átírtam őket, egyébként miután megjelentek, ez egy ilyen,
Ezt
ez, hát
szabad?
amíg élek, addig bármit átírhatok, amit írtam, szerintem, mivel én ezeket újra gondolhatom bármikor.
Jó. Csak tudod, vannak ilyen dolgok, tehát, hogy mondjam, egy festő se rohan föl valakinek a lakására, aki megvett egy képet, és kiakasztotta a forró, és azt mondja, hogy egy pillanat, egy másodperc türelmet kérek, hozzáfest valamit, vagy kitöröl, majd távozik.
Igen, ezek az én változtatásaim azok nem annyira tartalmi jellegűek, mint inkább csiszolódnak a képek, a rímek, változtatok rajta, hogy legyen benne központozás, vagy ne legyen. Ha igen, akkor mit hangsúlyozzunk, mit nem. Később, amikor nagyon sokszor felolvasom ezeket a verseimet, szerencsére az én verseimet azért így mondják kiváló színészek, akár a Sütő András, a Zoltán Áron, az I. és Lénárd, a Formanek Csabi, ők elég sokszor hallottam másoktól is az én verseimet, és ők jó előadó művészek, és akkor meghallottam azt, hogy hol van a hiba benne, például akár ritmusba, akár hangzásba, és akkor azokat kijavítottam. Szóval ilyen jellegű javításaim vannak.
Jó, akkor az előző hasonlatomnál maradva, itt arról van szó, hogy szokták egyébként festők meg képzőművészek is áthúzni. Tehát például bizonyos, főleg rajzoknál bizonyos vonalakat, és nyilván abban lehet ilyen apró kiegészítés is. Jó, oké, akkor ez a része megvan bocsátva, de azért kicsit meglepődtem.
Igen, de
ezen,
miután
gondolom,
megjelenik egy kötetem, én utána is még a kötetbe is simán beleírok. Tehát, hogy átváltoztatom, hogyha kell, de vagy elhagyok verseket, amiket már később nem úgy ítélek meg, hogy elég jó ahhoz, hogy egy-egy ilyen gyűjteménybe szerepeljen. Itt az a változás igazából, hogy már nem versciklusokban gondolkodok, mint régebben, hanem egyszerűen az életben, és az élet szüli ezeket a verseket.
Igen, szóval hogy valószínűleg itt ahogy utaltál is rá, van egy életkori dolog, tehát hogy másképp éli meg az ember ezeket fiatalon vagy fiatalabban, és idősen vagy idősebben, és másképp rak össze egy ilyen puzzle-t, mert hogy mégis tényleg itt maradjak a képzőművészetnél, ez is olyan, mint egy kiállítás, tehát valahogy az, hogy hogyan passzolnak bizonyos versek egymás mellé, vagy egymással szembe lévő lapokon, hát az is a költőnek a feladata, vagy a szerkesztőjé, mint egy jó kurátornak, és azt gondolom, hogy így másképp épül föl egy fűzérekből, vagy egy, hogy fogalmaztál, szegmensekből álló kötet?
Ciklusokból, igen.
Ciklusokból álló kötet, mint egy ilyen, ahol nagy, komoly, és ilyen magányosan álló versek vannak. Hogy
hát igen, és azért nekem volt szerkesztőm ennél a kötetnél, Szűcs Andrea, akit a méhészet művészete óta így tartok, mert egy nagyon-nagyon kiváló szerkesztő, és régi jó szegedi barátom Boldog Zoltán, aki szerkesztő, író, költő, tanár, főleg tanár, és most például árva gyerekekkel foglalkozik, és ő nagyon-nagyon jó érzékkel segített és vett észre dolgokat, és jól ismeri az én költői pályámat, és tudja, hogy mi a fontos, mi a kevésbé fontos, a vizuális részét a kötetnek, pedig Szarka Fedor Guido szokás szerint ő alkotótársam. Most annyi, hogy nem az ő rajzai vannak a kötetben, hanem miközben én írtam ezeket a kis verseket a kis füzetembe, ugye ez a 10 év, mióta Szentendrén lakunk, közben én polaroidoztam és készítettem a versek írása közben is sokszor egy-egy polaroid képet, amit beraktam a kis füzetekbe. Aztán ezek így benne vannak most a kötetben, valamennyire látszódni fognak, mert bár azért mondom, hogy valamennyire, mert fekete-fehér lesz a kötet, és sok polaroid színes, de majd kirakjuk az eredeti képeket is, úgyhogy lesz benne egy...
De nagyon jól néz neki fekete-fehérbe is, meg kell, hogy nyugtassalak abszolút.
Igen, te már láttad a belíveket, a legtöbb ember majd csak a bemutatón láthatja őket. És hát ugye miért? Tehát a verses kötet, meg maga a költészet, a számomra egy ilyen rendkívül intim dolog lett. És minden téma megtalálja a magához való formáját. Tehát vannak olyan versek, amik teljesen ilyen klasszikus hexameterbe íródtak, és vannak totál szabad versek, vannak teljesen hagyományos magyaros Felező 8-assal írt versek benne, tehát többféle vers van benne, keresztrímek is vannak, vannak olyan versek, amik nem rímelnek, hanem egy kínai fogamzásgátló tabletta ilyen beteg tájékoztatójának a stílusába írtam meg. Olyan is van benne, tehát sokféle vers van benne, ami a 10 év alatt íródott, de miért érdemes ezeket a verseket egyáltalán megosztani bárki mással? Azért, mert remélem, hogy ezek a versek ilyen esszenciák, és elmondanak valamit arról, hogy hol tartunk itt 2025 tájékán, Közép-Európában, a bolygón, Magyarországon, a kozmoszba, emberként az életben.
De Tibor, viszont felfedeztem valamit, ami nem biztos, hogy pontos megfigyelés, de olybá tűnik, mintha időrendben.
Abszolút időrendben hagytuk őket, igen.
Aha.
Igen.
Aha. Ez érdekes, mert ugye az előbbi kurátor koncepcióm, vagy hasonlatom azért ezt egy kicsit megkérdőjelezi, hiszen akkor itt ez egy szabott dolog, tehát nem tudsz azzal játszani, hogy mi mivel van szemben, vagy mi
hát,
után jön. Ugye az utolsó versed az egészen friss, az augusztusi, a Perseidák meteorral.
Igen, igen, de annyiban azért nem teljesen, hogy egyrészt vannak benne olyan versek, amiket, hogyha megnézel, 8 éven keresztül írtam, tehát hogy így mindig visszatértem hozzájuk.
Aha, világos.
Például a Faludi György halálára című vers, ami Faludinak két versének a ritmusára íródott, és az Faludi halálakor írtam le először azt a verset, de aztán 8 év alatt többször újra dolgoztam az egészet, és hát egy nagyon erős vers lett szerintem. Szóval vannak benne versek, illetve ki is maradtak belőle versek, amiket úgy ítéltem meg, hogy annyira intim, annyira diszkrét, de közben meg belekerültek olyan versek, amik meg nagyon-nagyon intimek, nagyon arról szólnak, hogy én adott pillanatban miben voltam, például édesanyám haláláról írott versek, azok uh-huh. belekerültek, főleg azért, mert azok meg is jelentek annó, akkor, és nagyon sok visszajelzést kaptam emberektől, akik szintén elveszítették a szülőjüket, az édesanyjukat, vagy az édesapjukat, és hogy ezek a versek segítettek nekik mondjuk a gyászfeldolgozásba, vagy ilyesmibe. Ezért ráadásul ezeket a verseket én felolvastam édesanyám temetésekor, ami nagyon életem egyik legkeményebb felolvasása volt, és
gondolom.
Ezek elhangzottak ott. Úgyhogy ezek is benne vannak, vagy benne van olyan vers is, ami arról szól, hogy én Virággal már 17 éve együtt élek, és nem lett gyerekünk több okból kifolyólag, és ennek a gyásza, hogy nem lett gyermekünk, és ennek az elfogadása is benne van ebben a kötetben. Ezek azért nem pehelysúlyú témák egy ember hát életébe, és azt hiszem, hogy a költészet tökéletesen alkalmas arra, hogy ezeket elmondják. És van benne persze egy csomó olyan vers is, ami egy kicsit másról szól, például az ökológiai krízisről, vagy a háborúról is van szó, az Aleppo című versem, az Aleppo bombázásakor íródott, és az a versem, amit a legtöbb nyelvre lefordítottak például. Az Görögországban is elmondtam egy ilyen nagy költőtalálkozom Patras városában, és ott is 3 nyelven elhangzott, szóval azt sokan átvették. Benne vannak azok a versek is, amiket aztán utána ott Görögországba írtam, Athénban, például az Akropoliszról, ami Európáról szól valójában, vagy a Byron úszni bent. Ezek mind olyan versek, amik már a mostról szólnak egy kicsit szélesebb horizonton, és mind a saját formáját megtalálta. Szóval ezek szerintem, vagy számomra inkább így mondom, fontos versek lettek, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon jó, hogy egy kötetbe rendeződnek. Nagy részt, hogyha kimondhatom, ez úgy jelenhet meg egyébként, hogy az a pici alapítvány, ami nekem van, és ami arra jött létre, hogy a Békási Ferenc és a Vejnersegyei Tibi írásait kiadja, azt most annyival, hogy ez kinyomtatódjon, támogatja a Weiner utcában lévő Mr. Szélöltönyüzlet, tehát így tud egy verses kötet megjelenni, mert egyébként sajnos verses kötetet az emberek nem nagyon vettek eddig, majd most megjelenik az
Majd most,
ugat,
igen.
És azért remélem, hogy érdekelni fogja őket, meg remélem, hogy ezek a versek egyrészt olyan tükrök, amiben az emberek a saját életük arcát is meg tudják pillantani, vagy ívét, a saját embermi voltukat is, és sokszor tudod, ha jól sikerül egy vers, ha egy költő előre tud menni megfelelően így gondolatban, meg fogalmazásban, meg mindenben, akkor egyfajta ilyen programnyelvet is ad a tudatnak, amivel uh-huh. szélesebbre tárja a tudat horizontját, és nagyobb ívű gondolkodást tesz lehetővé. Szóval például Aranyék ezért tartották olyan fontosnak a Magyar Tudományos Akadémián azt, hogy magyarul műveljék a tudományokat, és hogy az aktuális problémák, gondok, gondolatok, elképzelések, azok meg tudjanak szólalni azon a nyelven, amin beszélünk, mert akkor amint meg tudjuk fogalmazni, még nem biztos, hogy tudjuk a megoldást rá, nem biztos, hogy az feltétlenül segít, de már tudatosítjuk, a tudatosításnak egy formáját hozzuk létre azáltal. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan lehetetlenedik el az, hogy a saját hazánkban megtaláljuk az otthonunkat, és hogy ez milyen fontos, például néhány vers szól erről az ugarban, vagy arról, hogy a műveltség az mennyire fontos, hogy az emberek zenét hallgassanak, olvassanak, akár képzőművészetet lássanak, ismerjenek, hogy egymással értelmesen, normálisan tudjanak szót váltani, akár konfliktusos helyzetben is. Ha ez nincs meg, akkor egyre kevésbé leszünk valódi közösség, valódi ország, valódi nép vagy nemzet, hanem csak egyfajta ilyen stressz közösség leszünk, amit a félelmek és a tévedések tartanak össze.
Igen, ebben biztosan igazad van, de ha már a közösséget szóba hoztad, és bocsánat, hogy félbeszakítottalak, csak repül Igen. az időnk, hogy mondjuk egy pár szót azért a könyvbemutatóról, meg hogy akitnek felkeltettük az érdeklődését, az milyen módon juthat könyvhöz. Tehát akkor a Kettős Pont Színházban és Spirituális Ügynökségben, ami a Rádai utca 37-ben
igen,
található.
Igen, 39-ben azt hiszem, de mindegy.
Megoszlanak
lehet,
a vélemények, mind a két cím megtalálható a Facebook
Így
eseményben.
Van,
úgyhogy a 39 és 37 is, tehát valahogy a kettő között ott lesz a Tibor, ott lesznek még nagyon sokan mások, ott lesz Formanek Csabi, aki a házigazda, Gózon Éva, Kobzavalk, Simon György, természetesen ott lesz Sodor Fodor, Balázs, Sütő András, akit említettél is, ott lesz Noémó.
Zoltán Áron. Igen, ők mind vállalták, hogy egy-egy verset megzenésítenek, vagy elszavalnak a kötetből, úgyhogy ez egy ilyen verskoncertszerű bemutató lesz, és az Élet meg minden podcastnak a szerkesztőjével, Tóth Szabolcs Töhötömmel fogok a versek között egy picit beszélni arról, hogy épp milyen vers következik, meg mikor írtam, meg miért érdekes, és ez 21-én lesz decemberben, tehát 3 hét múlva szombaton, azt hiszem, 5 órakor kezdődik, és mindenkit szeretettel várunk. Ott szuperakciósan meg lehet venni majd a könyvet, meg viszünk a mézeinkből is, mézet is lehet majd venni, és aztán utána az írók boltjába lehet megvenni ezt a könyvemet is, mint az összes többit.
Tibor, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, akkor találkozunk 21-én, már majdnem azt mondtam, hogy boldog ünnepeket, meg boldog új évet, meg hasonlókat,
hát
az még azért odébb van, hiszen előtte akkor találkozunk ott, és hát erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is, hogy jöjjenek el, mert én azt gondolom, hogy nagyon klassz, nagyon szép és nagyon izgalmas este lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én köszönöm, András, én köszönöm, és várjuk a hallgatókat.
Vajnes Senyei Tibor volt a vendégem. Köszi még egyszer, szia!
Köszi!
És most! Ennyi volt mára! Találkozzunk jövő hét szerdán délután!